Jó reggelt kívánok nektek! Ki az, aki fázik? Néhányan fáztok. Nekem a kezem fázik egy kicsit. Valami új tornát, vagy valami tornagyakorlatot csináljunk. Nehogy ez a negatív élmény maradjon csak bennünk, hogy hideg van, mert ennél sokkal jobb dolog történik ma délelőtt. Szóval álljatok fel egy picit, jó? Mindenki megmozgathatja magát egy fél perc vagy egy perc erejéig. Kezedet, lábadat, ujjaidat, füledet is köröztetheted, vagy nem tudom, bármit csinálhatsz, ha meg tudod tenni. Szóval egy kis mozgás, kis testmozgás, és ha a vérkeringés egy kicsit fölfrissült bennünk, akkor foglaljatok újra helyet. És ma délelőtt az a nagy kérdés, hogy milyen az Isten. Most nem kérem, hogy válaszoljatok erre, csak kezdjél el gondolkodni rajta. Milyen az Isten? Szeretnék a Bibliából egy történetet felolvasni, a Teremtés könyvéből, Mózes első könyvéből, a 15. rész, ami talán a Mózes első könyvének az egyik legfontosabb része. Ha ezt megértjük, akkor sok mindent értünk. Ha ezt nem értjük, akkor nehéz mást megérteni. Szóval egy Mózes 15-ben Isten ezt tette Ábrahámmal. Így hangzik ez a történet. Ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrámhoz látomásban. Ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. Ábrám ezt mondta, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és a házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám. Ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Ezután kivezette az Úr, és ezt mondta, tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat. Ha meg tudod számolni, azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Ábrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előt. Azután ezt mondta neki, én vagyok az Úr, aki kihoztalak Úr Kázdimból, és neked adom ezt a földet örökségül. Ábrám ezt mondta, ó, Uram, Uram, miből tudom meg, hogy én öröklöm ezt? Ezt mondta neki. Hozd nekem egy 3 éves üszőt, egy 3 éves kecskét és egy 3 éves kost, egy gerlicét és egy galambot. Elhozta neki mindezeket, azután ketté hasította őket, és mindegyiknek az egyik felét a másik felével szemben helyezte el, de a madarakat nem hasította ketté. Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Ábrám elesegette őket. Naplementekor az történt, hogy mély álomba merült Ábrám, és rémítő nagy sötétség borult rá. Ekkor az Úr ezt mondta Ábrámnak, tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rabszolgákká teszik és nyomorgatják őket 400 évig. De ítéletet tartok azon a népen, amelyet szolgálnak, és azután nagy vagyonnal jönnek ki. Te pedig békességgel fogsz térni őseidhez, késő vénségedben temetnek el. Csak a 4. nemzedék tér vissza ide, mert az Emória gonoszsága még nem telt be. Amikor lement a nap, korom sötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fákja ment át ezek között a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, és ezt mondta, a te utódodnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, a kéniek, kenéziek, kadmóniak, a hettiták, a periziek, és a refáiak, és az emmóriak, a kánaániak, és a girgásziak, és a jebbusziakat. Hát eddig ez a történet. Szóval a kérdés az, hogy milyen az Isten. Valakinek eszébe jutott valami, hogy milyen az Isten? El tudnánk itt sorolni, hogy milyen az Isten minden jellemzőjét? Vagy mindaz, ami rá vonatkozik? Valószínű nem, és tudjátok miért nem? Mert nem ismerjük még annyira, hogy mindent el tudnánk mondani róla. Amikor az a kérdés, hogy milyen az Isten, akkor erre úgy is tudunk válaszolni, hogy olvassuk a Bibliát, és az van a Bibliában, hogy az Isten szent, az Isten jó, az Isten bűnbocsájtó, az Isten hűséges, és nagyon sok ilyen jelző van a Bibliában, hogy milyen az Isten, és azt mondom, hogy ezt olvastam a Bibliában, tehát milyen az Isten, ilyen, amit a Biblia ír. Ezt, ha valaki így visszamondja, tehát olvastam az Isten igéjéből, és én ezt elfogadom, és ilyen az Isten, akkor ez teljesen korrekt és helyes válasz, és ez biztos, hogy meg fog állni, mert ezt Isten igéje mondja. Ennél tovább akkor tudunk menni, ha nem csak azért mondom, mert benne van a Bibliában, hogy azt olvastam, hogy, hanem az életed egy bizonyos pontján, amikor átélsz egy nagy örömöt, egy nagy kudarcot, vagy nehézséget, vagy bármilyen élethelyzetben, ott van veled az Isten, és vezet téged, fogja a kezedet, megáld, vagy megsegít téged, és megtapasztalod te személyesen, hogy az Isten bűnbocsájtó Isten, mert megbocsájtotta a bűnömet. Ez annyival több, hogy már nem csak a Bibliából olvasom és elhiszem, hanem én személyesen átéltem, hogy az Isten velem ezt tette. Ez már a hitnek egy magasabb fok, hogy meggyőződésem, hogy teljesen biztos vagyok benne. Persze ott kezdődik, hogy olvasom az igét, és elfogadom azt, ami benne van, és hogyha olvasom az igét, és elfogadom azt, ami benne van, elhiszem, és az életemet rábízom az Istenre, akkor elkezd működni, hogy személyesen fogom megtapasztalni, hogy ilyen az Isten. Szóval, amikor az a kérdés, hogy milyen az Isten, válaszolhatunk helyes válaszokat úgy is, hogy olvassuk az igét, és kigyújtjuk az összes jelzőt Istennel kapcsolatban. De elmondhatod, hogy te mit tapasztaltál, hogy milyen az Isten. És ekkor jönnek azok a bizonyságtételek, hogy amikor, nem tudom, gonosz emberek rosszat tettek velem, akkor Isten megáldott engem, és több lett, mint azelőtt volt, vagy visszaadta nekem, amikor beteg voltam, meggyógyított, és megtapasztaltam, hogy Isten a gyógyító. Amikor úgy eltévedtem, és nem tudtam, hogy milyen döntést hozzak, akkor Isten adott egy vezetést, egy kijelentést, és megtapasztaltam, hogy Isten a vezető Isten, a kijelentésnek az Istene, és útmutató Isten. Ezeket a dolgokat, amiket a hétköznapokban megtapasztalunk, ezek segítenek bennünket abban, hogy még jobban megismerjük az Istent. Milyen az Isten? Ebben a történetben Ábrahám, vagy Abrám, ez az előző neve, találkozik az Istennel, és ez a találkozás, ez a beszélgetés azzal kezdődik, hogy Isten megszólítja Abrámot, vagy Ábrahámot, és tulajdonképpen elkezd neki néhány dolgot mondani, hogy én milyen vagyok, mármint, hogy én Isten milyen vagyok. És olyan dolgokat mond Isten, hogy kedves Ábrahám, én vagyok a pajzsod. Ez van az igében. Én vagyok a pajzsod. És tudjátok, miért mondja ezt Isten? Mert nem sokkal korábban az előző részben, vagy részekben ott olvasunk egy háborúról, amikor Ábrahám a csapatával elmegy és kiszabadítja Lótot az ellenségnek a fogságából. És képzeljétek el, ez egy olyan csata, egy olyan háború, amikor Ábrahám, aki egyébként nem egy nagy hadvezér, és nem ez a szakterülete, hanem egyszerűen csak segíteni akar a rokonának, elmegy, és egy olyan háborút vív, ahol neki semmi vesztesége nem lesz, egyetlen egy ember, egyetlen egy katonája nem sérül meg, nem hal meg, semmit nem vesznek el tőle, sem a fegyvereiket, semmiféle zsákmányt nem tudnak elszedni tőle, de ő teljes mértékben legyőzi az ellenséget, és amit ellopott az ellenség, azt mindent visszaszedi, sőt, még zsákmányt is. Ez jó háború, nem? Neked semmi veszteséged nem lesz, de óriási a nyereség. Ha ilyen üzleti vállalkozásokat tudnám mindig csinálni, hogy soha semmi kockázat nincs benne, mert csak nyerni tudsz vele, hát az milyen jó lenne, igaz? És Isten azt mondja, hogy kedves Ábrahám, ne felejtsd el, én vagyok a pajzsod. Emlékszel, ott voltál a háborúban, én védtelek téged, a te népedet, a te embereidet, senki nem nyúlhatott hozzátok, és óriási nyereséggel tértél vissza, óriási zsákmánnyal. Aztán azt is mondja Isten, hogy ne felejtsd el, Ábrahám, hogy a te jutalmad az bőséges. Vagyis azt is mondja Isten, hogy ne felejtsd el, Ábrahám, én vagyok az, aki megjutalmazlak téged. Én vagyok az, aki mindig megáldalak téged. Hogy ezt soha ne felejtsd el. És tényleg átéli Ábrahám, hogy Isten a jutalmazója. Aztán azt is mondja, hogy nézz az égre, és gondolkozz el, hány csillag van az égen, és próbáld már megszámolni. Valaki próbálta már a csillagokat rendszerezni, számolgatni, hogy hány van. Nincs itt közöttünk csillagász? Valószínűleg a csillagász sem tudja, mert nem biztos, hogy mindegyiket látjuk, vagy felfedeztük még. Nem tudjuk, hogy pontosan mennyi van. És biztos, hogy sokkal több, mint amit látunk, vagy tapasztalunk, mert a mi naprendszerünk kívül még sok más rendszer is, amit nem tudunk fölfogni sem. Nem tudjuk, hogy mennyi csillag van. És amikor Isten oda megy Ábrahámhoz, és azt mondja, hogy nézd már az égre. Megszámlálhatatlan, olyan nagy, és olyan hatalmas, és olyan érthetetlen az egész, és azt mondja, hogy én ilyen módon foglak téged megáldani, hogy ennyi utódod lesz. És akkor Ábrahámnak valószínűleg az álla egy kicsit leesett, és ja, és ez hogy lesz? Ez annyira fölfoghatatlan, hogy amikor az Isten mond egy nagy dolgot, az ember számára ez földolgozást igényel. Aztán azt is mondja, hogy Ábrahám, ne felejtsd el, hogy én hoztalak ki Ur Kasdim városából, vagyis arról a helyről, ahol te korábban laktál, én vezettelek ide. Vagyis ezzel azt mondja Isten, hogy kedves Ábrahám, én miattam vagy itt most. Te nem az Isten miatt vagy itt most? Vagy ha visszamegyünk, neked adott az Isten ígéreteket? És volt, amikor föl se tudtuk fogni, hogy mi lesz ez? Vagy neked mondta már az Isten, hogy ne felejtsd el, én szoktalak megvédeni téged. Én vagyok a pajzsod. És azt mondja neki, ne felejtsd el, én miattam vagy itt. Én döntöttem úgy, hogy gyere és legyél itt, és én vezetlek téged. Az Isten miatt történik velünk sok minden. És azt is mondja a Biblia, hogy én vagyok az, aki veled szövetséget kötök. És le van írva a történet, hogy mit jelent ez a szövetségkötés. De mielőtt tovább mennénk, és a szövetségkötésről beszélnénk, szeretnénk egy kicsit megállni, és nem csak annyira Ábrahámról beszélni, hanem rólad és rólam. Amikor Isten bemutatkozik nekünk, amikor Isten mond nekünk valamit, és átéljük azt, hogy az Isten nagy dolgaiban valamit látunk, akkor én, ahogy gondolkodtam ezen, egy ilyen ólót képzeltem el. Ezt nagyon sokszor használják gazdasági életben is, meg társadalmi viszonyoknak a kifejezésére, hogy valamikor az óló kezd kinyílni. És gazdasági óló, társadalmi óló. És az ólónak az egyik éle, az mutatja az Istennek az ígéreteit. Például azt, hogy Ábrahámnak azt mondja, hogy nézz az égre, és kezd el számolni a csillagokat. Akkor lehet, hogy Ábrahám elkezdte, és valameddig eljutott, és aztán valahogy nem bírta tovább, vagy leakadt, és nem tudta tovább földolgozni. És a másik oldalon viszont ott volt a következő lépés, hogy amikor levette a tekintetét az égről, és gondolkozott, hogy milyen sok csillag van, és úgy lenézett, és akkor azt mondja, ja, de hát nekem még gyerekem sincs. Már régóta nincs. És úgy tűnik, hogy nem is lesz. És úgy tűnik, hogy ennek semmi esélye nincs, és semmi realitás nincs, hogy ez működne. Az életedben volt már ilyen, hogy Isten mondott neked valamit, vagy olvastad a Bibliát, és azt mondtad, hogy hát ez igaz, ha az ige mondja. És amikor a magad helyzetére próbáltál gondolni, a saját anyagi helyzetedre, kapcsolatodra, lelkéletedre, szellemi dolgokra, bármire, akkor te is ugyanezt élted át, hogy kinyílott az olló, és az Isten beszél valami hatalmas nagy dolgokról, és akkor utána elkezdesz gondolkodni, ja, de én Magyarországon élek. Ja, hogy nekem azért vannak gondjaim. És akkor hogy fog ez az egész működni? Hát olyan messze van a kettő egymástól, amit az Isten mond, meg amit én látok így magam körül. Átélted már ezt néhányszor? Én sokszor. És biztos, hogy vagyok benne, hogy még sokszor át fogom élni. És hogy lehet ezt a kettőt összekötni? Hogyan tud ez az egész működni, hogy az Isten ígéretei és az a valóság, amiben élünk, az hogy tud mégis működni? Mert ha nem tudjuk ezt összekötni, ha nincs a kettő között kapcsolat, akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit mond az Isten. Akkor mi maradunk a földi viszonyok között, a földi realitásban, és csak az fog történni, és valahogy az Isten ígéretei azok elszállnak a fejünk fölött, és nem történik semmi. Látszik, hogy mi van odaírva? Szövetség. Szóval a Bibliában azt látjuk, hogy amikor Isten mond nagy dolgokat, és kijelent dolgokat, és meg akarja tenni az emberrel, veled és velem, akkor Isten mindig a szövetség alapján teszi. A szövetségen belül mozog az Isten. Akivel az Isten szövetségben van, azzal az Isten nagy dolgokat tud tenni. Aki nincs az Istennel való szövetségben, azok kimaradnak ezekből az áldásokból, vagy az áldások nagy részéből. A kérdés az, hogy a szövetségen belül ez az olló, amikor nagyon kinyílik, és nagyon messze vannak az Isten ígéretei a valóságtól, ezt hogyan tudjuk feldolgozni? Valamelyik nap egy teológiai professzor volt a vendégünk, és beszélgettünk vele, és mondta, hogy beszélgetett a hallgatóival, és megkérdezte tőlük, amikor az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet tanulmányozták, és ott benne van a jeruzsálemi gyülekezetnek az indulása, a pünkösdi események, és kérdezte a hallgatóktól, hogy elhiszitek azt, hogy Jeruzsálemben ott, amit leír a Biblia, hogy az megtörtént, és hogy tényleg, amit mond az ige, hogy napról napra növekedett a gyülekezet az üdvözülők számával? És akkor azt mondta mindenki, hát persze, ez van a Bibliában, persze, hogy így van. Na akkor menjünk tovább. Azt elhiszitek, hogy a ti saját gyülekezetetekben, ahol vagytok, ott évente legalább egy ember meg tud térni, és ezzel tud növekedni a gyülekezetetek? Akkor mindenki emelteket, persze, csak elhiszük. És azt elhiszitek, hogy mondjuk minden hónapban legalább egy ember megtér, ez kicsit több, mint évente egy ember. Hát még ezt is mindenki elfogadta. És aztán azt is elhiszitek, hogy mondjuk hetente egy ember megtér. Akkor néhányan már ott leakadtak, és akkor valaki azt mondta, hát persze, ez is rendben van. Másik azt mondja, hát ez nem annyira reális, hogy minden héten valaki jön a mi gyülekezetünkbe. És akkor tovább ment, és azt mondta, hogy hát azt el tudjátok képzelni, hogy le van írva a Bibliában, hogy napról napra növekedett a gyülekezet az üdvözülőknek a számával, tehát legalább naponta minimum egy ember megjelent, aki átadta az életét az Úrnak. Elhiszed, hogy a te gyülekezetedben ez megtörténik? Úgy néztek, és azt mondták, hogy hát ez nem annyira reális. Érted a különbséget? Hogy van a realitás, meg van az Istennek a lehetősége. Az én lehetőségem, meg amit az Isten akar. Itt most nem a vágyainkról beszélünk, hanem itt az Isten kijelentét, és az Isten mondta, hogy ez így lesz. Ezt a hittel és a szövetséggel lehet kiegyenlíteni, és így tudunk eljutni valahogy a megoldáshoz. Szóval a szövetség. A Biblia, amikor a szövetségről beszél, akkor tulajdonképpen arra kell gondolnunk, hogy a világtörténelemben, minden kultúrában, minden helyen voltak különböző szövetségkötési ceremóniák vagy szertartások, aminek a lényege az volt, hogy az emberek megegyeztek egymással, két család, két nép, két hadsereg, megegyeztek egymással, hogy eddig esetleg semmi kapcsolatunk nem volt egymással, vagy talán eddig az ellenségei voltunk egymásnak, de most egy szövetséget kötünk, és azt jelenti, hogy hát a mai kultúránkban kezet fogunk, és egy szerződést írunk alá. Akkoriban a kézfogás az nem annyira volt jellemző, meg a szerződéseket sem úgy írták alá, hanem más módon megegyeztek, szerződést kötöttek egymással, szövetséget kötöttek egymással, és ez a szövetség azt jelentette, hogy lehet, hogy eddig ellenségek voltunk, de ezután barátok leszünk. Lehet, hogy eddig egymás ellen harcoltunk, de most már testvérek vagyunk, és együtt megyünk az ellenség ellen. A történelemben sok olyan példa van, amikor tulajdonképpen két jelentős család a fiát és a lányát összeházasítja, és ezzel szövetséget kötnek, a házasság is egy ilyen szövetség dolog. Amikor már nem lesznek tovább ellenségek, vagy nem rivalizálnak egymással, hanem egyesítik az erőjüket, és még erősebbek lesznek, még hatalmasabbak lesznek. Nézzétek meg a történelmet, az uralkodó házak folyamatosan ezt csinálták. Még a Bibliában is találunk erre példát. Mondjuk Salamonnak a házasságkötéseit, ha valaki ugye elkezdi elemezgetni, akkor abban vannak ilyen, hát hogy is mondjam, stratégiai célú házasságkötések. Például az egyiptomi uralkodónak a lányát feleségül veszi. Ezzel tulajdonképpen eléri azt, hogy Egyiptom nem az ellenségünk, hanem a barátunk lett. Mert az egyiptomi fáró nem fog a lánya ellen harcolni. Szóval vannak ilyen házasságkötési, szerződéses, szövetségkötéses dolgok, de a legkomolyabb dolog volt a történelemben, amikor a szövetség létrejött, amikor vérszövetséget kötöttek egymással a népek, vagy a nemzetek, vagy az ellenfelek. Ismerjük a magyar történelmet? A magyarok, amikor bejöttek erre a területre, a Kárpát-medencébe, akkor itt is történt valami hasonló. Vérszerződést kötöttek. Ez nem annyira az Istennek a dicsőségét szolgálta, nem azért tették, mert olvasták az igét, vagy nem tudom, tehát nem erről szólt a dolog, hanem tudták azt, hogy a vérszerződés az kifejez valami olyan komoly dolgot, hogy ennél komolyabbat nem lehet csinálni. És a mi őseink, és nem csak a mi őseink, rengeteg helyen a kultúrában, történelmekben benne volt az, hogy összejöttek a népeknek a vezetői, kifejezték, hogy egyután együtt akarunk élni, egymást akarjuk támogatni, és a vérszerződésnek a ceremóniája az nagyon egyszerű volt. A népnek az első számú vezetője megvágta az erét, elkezdett csorogni a vére, meg a másik vezető is megvágta, egy ilyen borral, általában egy borral teli kupát oda tartottak, mind a kettőnek a vére belecsöpögött ebbe a kupába, és aztán mind a kettő ivott belőle, és ezzel tulajdonképpen semmi más nem fejeztek ki, mint azt a tényt, hogy a te véred az én vérem a te véred. Eddig nem volt semmi közünk egymáshoz, de ezután mi testvérek vagyunk. A te vérkeringésed az én vérkeringésem, és együtt mozgunk. Ez a vérszerződésnek a lényeg. És ha valakit érdekel a téma, akkor be lehet mélyedni, hogy sok mindent csináltak, még néha még ezeket a sebeket össze is dörzsölték egymással, meg sok minden mást, és most nem akarok ebbe belemenni. De lényeg az, hogy amikor egy vérszerződést megkötöttek népek, nemzetek, hogy különböző csoportok, ez egy hatalmas nagy dolog volt, és ezután az történt, hogyha valaki a szövetségben megszegte a szövetségnek a szabályait, azokat az ígéreteket, amiket kimondtak egymásnak, annak a következménye mindig halál volt. Meg kellett halni. Tehát ha valaki nem volt hűséges a szövetséghez, akkor azt mondták, hogy nem vagy méltó az élethez. Mert a szövetség az életről szólt, a vérszövetség az mindennél többet ért. És amikor ilyen vérszövetségek megkötöttek, emberek utána sokkal erősebbek és sokkal nagyobbak lettek, és sokkal nagyobb dicsőséget tudtak elérni. Akár gazdaságban, akár a háborúkban. Szóval a két népnek a szövetsége a vérszövetségben az egyesítést jelentette. Ha most térjünk vissza ehhez a történethez. Mindenképpen, amikor a szövetségekről beszélünk, arról, hogy miért kötnek népek, nemzetek szövetséget egymással, akkor azt kell látni, hogy maga a szövetségkötés az Istentől ered. És aztán később persze mindenféle pogány kultuszokban ez megjelenik, és kicsit átalakul, meg torzul, és mindenféle olyan dolog is belekerül, aminek nem kellene, hogy belekerüljön, de összességében a szövetségnek a kötése, a szövetségnek a lényege az Istentől jön, az Isten találta ki. Isten szövetséget kötött Ádámmal és Évával, Isten szövetséget kötött Dáviddal, Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, Isten szövetséget kötött sok-sok emberrel, és hogyha valaki végigolvassa a Bibliát, akkor rengeteg ilyen szövetségkötésről tudunk olvasni, amikor az Isten kifejezte azt, hogy én szeretnék veled együtt valamit megtenni. Ez a szövetségkötés, amit le van írva a Bibliában, ez az akkori kultúrának megfelelően történt. Akkoriban, ha két törzsfőnök vagy két törzsnek a vezetője szövetséget akart kötni egymással, akkor valami hasonló módon gyakorolták a szövetségkötést, ilyen helyettesítő áldozatokkal. Volt, amikor nem a saját vérüket keverték össze és itták meg, hanem megöltek állatokat, és az állatoknak a vér, kifolyt vére jelentette a vérszövetségnek a lényegét. És ami itt történik, itt a Bibliában, ami le van írva, az tulajdonképpen nem más, mint néhány állatot kellett venni Ábrámnak, ezeket elvágni, kettéhasítani, jobb meg a bal oldalra lerakta ezeket a tetemeket, azt mondja a Biblia, hogy csak a madarakat nem hasította ketté, és a két oldalon lévő állat tetemek között egyszer azt olvassuk, hogy a tüzes fákja, vagy egy ilyen tűz keresztül ment, és azt mondja a Biblia, hogy ezen a napon kötött szövetséget Isten Ábrámmal. Ez azt jelentette, hogyha le akarjuk folytani nagyon egyszerűen, hogy meghaltak ezek az állatok, kifolyt a vérük, ez jelentette a vérszövetséget, és amikor ez a tüzes fákja, vagy az Istennek a tüze végigment a tetemek között, akkor tulajdonképpen az Isten jelenléte ment végig, és az Isten azt fejezte ki, hogy Ábrahám, én úgy döntöttem, hogy szövetséget kötök veled, ez egy vérszövetség, én teljes mértékben elkötelezem magam, hogy amit én megígértem, azt meg fogom tartani, és én annyira komolyan gondolom ezt, hogy bizonyítani akarom neked, hogy ez így lesz, és azért ment át ez a tűz az állatok között, hogy azt mondta Isten, hogyha nem tartom be az ígéretemet, ha nekem nincs hatalmam ahhoz, hogy ezt megtegyem, vagy elfelejtkeznék rólad, akkor történjen velem az, ami az állatokkal történt. Akkor pusztuljak el. Akkor nem vagyok az Isten. Akkor nincs szükség rám. Akkor nem kell az Istennek működni, hogyha az Isten nem tudja beteljesíteni az ígéreteit. És Ábrám ezt éli át, és kap egy proféciát, egy kijelentést, hogy egyrészt az utódai nagyon nagyok lesznek, sokan lesznek majd. És olvasunk arról is, hogy ez alatt a szövetségkötés alatt hát egy ilyen sötétség száll a területre, Ábrahámra, meg az egész területre, és azt mondja a Biblia, hogy ekkor, 11. vers, hogy ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Ábrám elhesegette őket. Jöttek ezek a ragadozó madarak, és hát a tetemeket el akarták fogyasztani. Mit gondoltok, mit jelentenek a ragadozó madarak? Múlt vasárnapra gondoljatok. Például a kísértéseket, például a gonoszságnak a megjelenését, az Isten munkájának a lerombolását jelenti. És Isten mit mond Ábrámnak? Azt mondja, hogy egyrészt jönnek ezek a madarak, és aztán elhesegeti őket, és utána kijelenti azt a proféciát, hogy egyrészt te nagyjá nősz, az utódaid nagyok lesznek, de jön majd egy olyan időszak, amikor ezek a ragadozó madarak azok megkeserítik a te utódaidnak az életét, de ez csak 400 évig fog tartani. Isten előre kijelenti az egyiptomi fogságnak az idejét, és azt mondja, hogy ne félj, mert én e fölött is Isten vagyok. A rabszolgaság fölött is Isten vagyok. Az egyiptomi fogság fölött is Isten vagyok, és el fog jönni az idő, amikor én azt mondom, hogy vége ennek, és akármilyen nagy és akármilyen hatalmas Egyiptom, az én kezemben semmi nem lesz, össze fog roppanni, és ki fogom hozni az utódaidat, nem úgy, mint egy utolsó senkiket, mint rabszolgákat, akik kimenekülnek, hanem hogy nagy gazdagsággal fogom kihozni őket. És emlékeztek arra a történetre, amikor ez le van írva a Bibliába? Ugye amikor az Isten népe kivonul Egyiptomból, akkor nem arról van szó, hogy kimenekülnek, hanem arról van szó, hogy az egyiptomi emberek a kincseiket adják oda, nek csak menjetek már, menjetek innen. És adják oda a kincseket, az aranyat, az ezüstöt, mindenféle drága dolgokat, és odaadják nekik, és egy hatalmas kincsel indulnak el. Az Egyiptom kincseit odaadják a zsidóknak, és azt mondják, hogy menjetek, sziasztok. Ezt Isten előre megmondja. Hogy én vagyok az Isten, én vagyok az, aki történelmek, korok, királyok, meg fáraók, meg minden fölött uralkodó vagyok. Én döntöm el, hogy mi meddig tart. Vannak nehézségek, vannak dicsőséges időszakok, de én vagyok mindenek fölött az Úr, és amit én kimondtam, ez így lesz. Erről szól a szövetségkötés, hogy Isten kifejezi, hogy amit én gondoltam, az így van. És ennek a szövetségkötésnek még egy fontos üzenete az, hogy Ábraham ebben teljesen passzív. Nem csinál semmit. Egy látomásban látja ezt, aztán kijelentést kap Istentől. Tudja, hogy ezt Isten teszi vele, de itt nem arról van szó, hogy Ábrám azt mondja, hogy igen, akkor egyezzünk meg, Uram, hanem Isten egyedül elkötelezi magát, hogy akármilyen vagy is Ábrám. Tudom, hogy nem vagy tökéletes, tudom, hogy te csak egy ember vagy, de akkor is én vagyok az Isten, és én megígérem, hogy vezetni foglak. És hogyha eltévedsz, akkor majd én helyreállítalak. Ha rossz irányba mész, akkor szólok, hogy fordulj vissza. Egy ilyen egyoldalú szövetséget köt, ajánl föl Isten, és köt szövetséget Ábrahámmal, hogy ezzel kifejezze, hogy minden, amit én ígértem, az működni fog. Kicsit hadd álljunk meg, és gondolj arra, hogy Isten neked is adott ígéreteket. Az Isten szövetsége az neked is egy lehetőség. Az Isten sok mindent megígér, olvasod az igét, és valami megszólít, és azt mondja, tudom, hogy így lesz. És aztán eltelik egy fél óra, vagy egy óra, és akkor pont az ellenkezőjét tapasztalod. Jönnek a ragadozó madarak, igaz? Jönnek a nehézségek, jönnek a problémák, szól a főnököd, és akkor látod, hogy ez nem a megoldás felé vinni az életedet, hanem esetleg egy nehézség jön, anyagi problémák, kapcsolati problémák, nehézségek, nem tudom, ki kell fizetni valamit, meg kell oldani valamit, és nem tudod, miből megoldani. Jönnek ezek a ragadozó madarak. De Isten azt üzeni, ne félj, én mindenek fölött való Isten vagyok, és aki én a szövetségben megígértem, hogy valamit megteszek, ne felejtsd, hogy nekem hatalmam van megtenni. És ez jó hír, higgyétek el, jó hír. Hogy tudni azt, hogy az Isten mindenható, és ezt átélni és megtapasztalni. Szóval ilyen az Isten. És a szövetségkötések kapcsolatban mindenképpen tovább kell lépni. És hadd beszéljek egy pár szót arról, hogy az Isten szövetségkötésének a sorozatában emberekkel kötött szövetséget, embereknek tett ígéretet, de a Bibliának a lényege, a Bibliának a közepe, a Bibliának a legfontosabb üzenete az, hogy Isten az egész emberiséggel egy szövetséget kötött, nem csak egy választott néppel, hanem mindenkivel. És ennek a szövetségnek a lényeg az nem más, mint a Golgotai kereszt, ami nem akármilyen szövetség volt. Ott folyt a vér. Nem is kicsit. Az egy vérszövetség volt. Isten úgy döntött, hogy a Golgotai kereszten bebizonyítja ennek az egész világnak és mindenkinek, hogy ő annyira komolyan gondolja, hogy meg akarja szabadítani az embert a bűneiből, meg akarja szabadítani az embert a pokolból, hogy ő egy vélszövetségen keresztül kifejezte azt, hogy ez meg fog történni, és az Isten ezt meg fogja tenni. Vagyis a Golgotai kereszt arról beszél, hogy az Isten veled személyesen szövetséget kötött, egyoldalú szövetséget, amiben fölajánlotta neked azt, hogy megszabadulhatsz, hogy áldást nyerhetsz, hogy amit én elterveztem az életedre, az működhet. Isten ezt ígéri meg a Golgotai kereszten. Tudjátok, a szövetségkötéshez mindig két fél kell. Mert magammal nem tudok szövetséget kötni. Kell egy partner hozzá. És a Golgotai kereszten, amikor Jézus Krisztus ott szenvedett, akkor a Golgotai kereszt is egy ilyen egyoldalú szövetség volt. Mert Isten képviselt mindent. Mert nem lett volna egy olyan ember, aki azt mondja, hogy na, akkor én vállalom az emberiség nevében, hogy akkor szövetséget kötök az Istennel. Mert senki nem tökéletes. Senki nem méltó arra, hogy az Istenhez jöjjön. De mégis megtörtént ez a szövetségkötés, mert Jézusról azt olvassuk a Bibliában, és azt tudjuk, hogy Jézus egyrészt az emberfia, és az embernek a képviseletében megjelenik ott, mert embertől született meg, fizikai húsvér teste volt, mint neked, meg nekem. A másik oldalon tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki a mennyei dicsőségből jött, és ő több, mint az ember, mert ő az Isten. És a Krisztusban az emberfia meg az Isten fia együtt ott van. Az emberfia képviseli az emberiséget, téged meg engem, az Isten fia képviseli az Istent. És azt mondja az emberfia, meg az Istenfia, hogy az ember és az Isten találkoznak. És kifejezik azt, hogy meghalok azért, hogy kifoljon a vérem, hogy neked és neked, nekem is neked, az életedben ott lehessen az Istennek az áldása. És ezért lehet megtérni. Ha ez nem történt volna meg, hát a fejünk tetejére állunk, akkor sem tudnánk az Istenhez jönni. Akkor sem tudnánk elérni az Istent. Ha az egész életedet bármilyen módon odaszánnád, és nem tudom, nagy dolgokat tennél, vagy egész életedben csak szenvednél és kínoznád magad, hogy az Isten valamilyen módon rád figyeljen, akkor sem működne. Mert nincs önmegváltás. Nem belőlünk fakad a megoldás, hanem az Istentől jön a megoldás. Az Isten meghalt érted és értem. Krisztusban ott a kereszten. Sőt, azt mondja a Biblia, már akkor meghalt, amikor te meg se születtél. Föl tudjuk ezt fogni, hogy amikor az Isten ezt az egészet eltervezi, és Krisztus ott van a kereszten, akkor az Isten szívén te már ott voltál. És tehát, hogyha lesz egy gyereked vagy unokád, születnek újabb emberek itt a Földön, az Isten szívén azok az emberek is ott voltak. És azt mondta, hogy azért fogok meghalni, és azért fog a vérem kifolyni, és azért lesz ez a vérszövetség megkötve, hogy az embereknek életük legyen, és áldást nyerjenek. Szóval ez jó hír. Emlékezzünk vissza erre a nagy ollóra. Az Isten mond hatalmas nagy dolgokat, üdvösséget kínál föl, áldást kíván föl, azt mondja, hogy vezetni foglak téged, meggyógyíthatlak, mi bármit megtehet velünk az Isten. És ott van a fizikai realitás, amiben élünk, sok-sok kihívással, sok-sok feszültséggel, nehézségekkel, és a kettő között ott van a szövetség, vagyis a Golgotai kereszt, ami a kettőt összeköti, ami a földet összeköti a mennyel, vagy a mennyet összeköti a földdel. És én ma tulajdonképpen semmi másról nem akarok beszélni, mint arról, hogy azt megismételj, amit már elmondtam, hogy Isten a szövetség alapján tesz mindent. És ha te részese vagy az Isten szövetségének, ha beléptél ebbe az új szövetségbe, ami ott a Golgotai kereszten megtörtént, akkor azt mondja a Biblia, hogy a Krisztus minden áldása tiéd. Minden szellemi áldás neked adott, és ebből élhetsz. Ha nem vagy részes ennek a szövetségnek, akkor nem vagy kapcsolatban az Istennel. Isten a szövetségen keresztül működik. Aki benne van a szövetségben, a örök élete van, ott van az Isten áldása az életében, ott van Istennek a jelenléte az életében. Aki nincs benne ebbe a szövetségbe, az mindezektől távol marad, és nem fogja átélni, és nem fogja megtapasztalni. Te benne vagy ebbe a szövetségbe? A szövetség úgy működik, hogy Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy barátok vagyunk. Azt mondja, hogy mi együtt fogunk dolgozni. Amit én teszek, azt el fogom mondani neked, és tudsz te is majd arról, amit én akarok, meg te is mondd el azt, amit te akarsz, és majd megbeszéljük. Hogy az Isten és az ember együtt tud működni, mert az Isten ennyire szeret téged és engem, hogy lehajol hozzánk, és azt megkérdezi, hogy mi a véleményed? Mit szeretnél? Mi a szívednek a vágya? És amikor imádkozol, akkor nem ez történik, hogy elmondod azt, ami benned van. És az Isten nem azt mondja, hogy egyáltalán engem ez nem érdekel, hanem odafigyel rád az Isten. És azt mondja, hogy igen, ezt tudom, látom, hogy most szenvedsz, látom, hogy most jó napjaid vannak, látom, hogy most túl sok jó történt, vigyázz el, ne bízd magad, vagy talán most egy küzdelmes időszakban vagy. Az Isten tud rólunk, és beszélhetünk az Istennel. Ha benne vagy a szövetségben, akkor ez elkezd működni. Mert a Golgotai kereszt ezt kínálta föl nekünk. Milyen az Isten? Az Isten olyan, hogy feláldozta magát, érted és értem. És ezt olvassuk a Bibliában, hogy amikor, ha visszamegyek itt a képeken, hogy amikor az óló kinyílt, és Ábrahám ott volt, és azt mondja, hogy oké, rengeteg csillag van, és persze sok utódom lesz, de hát itt vagyok, idős vagyok, nincs utódom, és nem tudom, mi lesz, és egy szolga fogja örökölni az összes vagyonomat. Hogy fog ez az egész működni? Fölmerült benne, de aztán Ábrahám, tudjátok, mit csinált? Tovább lépett, és azt mondta, ha Isten mondta, akkor az úgy lesz. És azt mondja a Biblia, hogy tekints oda az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni azt, mondta neki, ennyi utódod lesz. Ez hihetetlen, fölfoghatatlan, szinte értelmezhetetlen ígéret volt. És tudjátok, mit csinált Ábrahám? Azt mondja a Biblia, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt. A szövetségen belül tudod, hogy tudod áthidalni ezt az óriási távolságot? A hiteddel. Hogy azt mondod, hogy semmi reális esélye nincs ennek, de mivel az Isten mondta, ezért elhiszem. És mit mondott Isten? Hogy mivel hittél nekem, ezért te igaz ember vagy. Ábrahám tökéletes volt. Néhány hibája van, a Biblia leír elég sokat. Ezen túl biztos volt még néhány, tehát nem csak erről szól a Biblia. Egy olyan ember volt, mint te meg én. Néha eltévedt, néha rossz dolgokat tett, néha hamarabb tett valamit, néha elkésett valamivel. Szóval voltak bűnök az életében. De Isten mit mondott? Hogy miért igaz ember Ábrahám? Mert hitt. És aki az Istenben hisz, aki a szövetségben benne van, arra úgy tekint az Isten, mint egy igaz emberre. Te hiszel az Istenben? Mert ha így van, hogyha igazi hited van, élő hited van, és az Úrba kapaszkodsz, akkor azt mondja a Biblia, hogy akkor te egy igaz ember vagy, akit az Isten komolyan tud venni. Mert a hiteddel meg tudod ragadni az Istennek az ígéreteit, és az Isten együtt tudsz mozogni. Ha nincs hited, akkor lemaradsz, akkor nem történnek azok a dolgok, amik megtörténhetnek. Ábrahám azért volt igaz ember, mert hitt az Istennek. És megnéztem a Bibliában, azon kívül, hogy itt le van írva a Teremtés könyvének a 15. fejezetében, a Róma 4:3-ban Pál apostol azt idézi, hogy ne felejtsétek el, hitt Ábrahám az Istennek, és ezért ezt számította be neki igazságul, ezt mondja a Biblia. Aztán szintén Pál apostol mondja a Galata levélnek, így van megírva, ne felejtsétek el, kedves Galaták. Ábrahám hitt az Istennek, és az Isten őt ezért igaznak fogadta el. És aztán Jakab is beszél erről, és azt mondja Jakab, hogy így beteljesedett az írás, és ezt mondja, hogy Ábrahám hitt az Úrnak, ezért igaznak fogadta el őt, és az Isten a barátjának nevezte. Szeretnél az Isten barátja lenni? Ez egy jó státusz, nem? Tehát egyébként barátnak lenni jó. Tehát Isten valahogy úgy teremtett meg bennünket, hogy ha vannak barátaink, ha kiegyensúlyozottak az emberi kapcsolataink, az egy stabilitást ad nekünk, az egy áldás, az egy biztonságot ad nekünk. De képzeld el, hogy azon túl, hogy azt mondjuk, hogy Zsolt, hogy barátok vagyunk, számíthatunk egymásra, azt is mondhatom, hogy nekem az Isten a barátom. Ez egy nagy dolog, nem? És nem én mondom, hanem az Isten mondja, és ez még nagyobb dolog. Hogy az Isten úgy tekint rám, Durkó Istvánra, és rád, XY-ra, mond a neved, hogyha te a szövetségben vagy, és hiszed az Istenben, Bármilyen nagyra nyílik az olló. Bármit mond is neked Isten, és azt mondja, hú, hát ezt nem tudom, hogy lesz. De a következő lépés az, hogy de tudom, Uram, hogy ez így lesz, és te megígérted, akkor megyünk tovább. És ha te hiszel az Istennek, akkor te igaz ember vagy, és az igaz embereket Isten a barátainak tekinti. Ez egy óriási dolog. A szövetségen belül tehát úgy működnek a dolgok, hogy az Isten azt mondja, hogy én a szövetségesed vagyok, és ha te harcba vagy, ha te bajba vagy, akkor ne felejtsd el, én a szövetségesed vagyok, tehát egy oldalon állunk. És fordítva is működik a dolog, amikor Isten mondja neked azt, hogy én most harcolok, én most meg akarok oldani valamit, és mivel te a szövetségesem vagy, gyere és segíts nekem, akkor az engedelmesség által működik a szövetség. Az engedetlenség által meg hát megszegjük a szövetséget. Ez kölcsönös. A szövetség az nem működik soha úgy, hogy Zsolt, nekem sokat segíts, de amikor neked van bajod, akkor légy szíves, felejts el engem. Tehát ez így nem szövetség, ez nem barátság. Ez mindig kölcsönös. Neked bajod van, megyek és segítek. Nekem van szükségem, jössz és segítesz, és együtt harcolunk. Ez az igazi barátság, ez az igazi szövetség, amiről Isten beszél. És én szeretnélek bátorítani benneteket, meg magamat is azzal kapcsolatban. Most tekints a következő napokra, a következő kihívásokra, nehézségekre, örömökre, feladatokra, projektekre, mit tudom én, mi van az életünkben, bármi. Indulj el úgy, hogyha te a szövetségben vagy, ha te újjászületett ember vagy, akkor az Isten azt mondja, hogy hitáltal megragadhatod az Istennek az igéjét, megragadhatod az Istennek az ígéreteit, és Isten azt mondja, hogy te egy igaz ember vagy, érdemes veled foglalkozni, érdemes együttműködni veled. És az engedelmesség által Isten vezet téged, és akár egyiptomi rabszolgaságon keresztül, akár dicsőséges időszakon keresztül, de tudod azt, hogy az Isten van mindenek fölött az életedben, és akármi nem történhet veled. Mert Isten hozza el az idejét különböző dolgoknak. Isten hozza el az idejét a szabadulásnak. Isten hozza el az idejét annak, hogy megerősítsen, megáldjon, továbbvezessen, vagy megtartson egy-egy helyzetben. Az Isten a mindenható Isten. És a szövetségen keresztül ez működik. Azzal kezdtem, hogy milyen az Isten. Azzal szeretném befejezni, hogy milyen a mi hitünk. Mert a szövetségben a hit által tudunk működni. Hit által tudod megragadni az Isten dolgait. Ezt mondta Ábrahámnak is. Mivel hittél, ezért működni fog. Ha nem hiszel, akkor nem működik. A hitetlenség blokkolja az Istennek az áldásait a te életedre. A hit az felszabadítja. Milyen a hited? Nagyon egyszerűen én három kategóriát szeretnék felsorolni. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy én nem hiszek Istenben, engem ez nem érdekel. Ezek a hitetlen emberek. Hogyha ilyen vagy, semmi baj, de azt kérem, hogy ne maradj sokáig ebben a helyzetben, ez nem egy áldott hely. Nem egy áldott helyzet, amikor az ember hitetlen. Mert az azt jelenti, hogy az Isten nélkül éled az életedet, az Isten áldásai nagy mértékben fognak elkerülni, az Istennek az ígéretei nem tudnak beteljesedni az életedben, nem vagy a szövetségen belül. És aki ilyen hitetlen ember, aki azt mondja, hát nem tudom, van Isten, vagy nincs Isten, nem tudom, hogy a Biblia igaz, vagy nem igaz, nem is érdekel, a fizikai valóságban gondolkodom, vagy mindenféle másban gondolkodom, akkor kimaradsz a lényegből. Az élet lényegéből, hogy az Istennel együtt éld az életedet itt a Földön is, meg a mennyei dicsőségben is. Az új szövetségben Isten a meghívóját küldi mindenkinek, hogy gyere lépj be az új szövetségbe, térjél meg, gyere és légy részese az új szövetségnek. Szóval a hitetlenség az egy olyan múló állapot lehet, hogyha megragadja valaki Istent, kérje a bűneinek a bocsánatát, akkor Isten megbocsátja. De hát mindenki így indult, nem? Én hitetlenként születtem erre a világra, és azt ebből kellett megtérni, meg te is, meg mindenki. Következő lépés. Sok ember van, aki azt mondja, hogy én hiszem, hogy van Isten. Én azt is elhiszem, hogy a Biblia igaz. Lenni kell valaminek. Ezen a szinten mozog, és működik valamilyen szinten a hite. Ezek a vallásos emberek. Ez nem a csúcs. Még azt sem mondom, hogy az alap. Ez csak egy lépés előre. A Biblia úgy beszél erről, Jakab apostol azt mondja, hogy ez egy ilyen ördögi hit, én idézőjelben mondom. Amikor az emberek azt mondják, hogy én hiszek Istenbe, mert tudom, hogy lenni kell valaminek, meg biztos van Isten, akkor erre azt mondja Jakab, hát persze az ördögök is hisznek, tudják, hogy van Isten, de nem engedelmeskednek az ördögök Istennek. Az Istennek az ellenségei ők. Tehát csupán azzal, hogy valaki elhiszi, hogy van Isten, és akkor majd lesz valahogy, Ez egy ilyen ördögi szintű hit, semmi. Tehát ez jobb, mint ha nem hinnél, de ez még nem a megoldás. Az igazi, amiről a Biblia beszél, az nem más, mint az, hogy hiszem, hogy van Isten, és ez nem csak egy ilyen elmélet, hogy persze lenni kell valakinek, meg biztos volt egy teremtő, hanem hiszem, hogy van Isten, aki tudom, hogy szeret engem, mert meghalt a bűneimért, mert ő szövetséget kötött velem, hogy hiszem, hogy van egy ilyen Isten, és én rábízom az életemet. Hogy amit ígért, az én életemre igaz. Én rábízom, azért bízok benne teljes mértékben. Ezek az engedelmes keresztény emberek. És akik ebbe a harmadik kategóriába mozognak, ezekről beszélünk, hogy ők a keresztények. És ma én azzal szeretném befejezni, hogy egyetlen célunk lehet, hogy itt a harmadik szinten mozogni. Vigyázz, hogy ne csúsz vissza. Jönnek a ragadozó madarak, néha el akarják venni a hitedet, el akarják venni a reménységedet. Néha még az is megkérdőjeleződik az emberbe, hogy tényleg szeret engem Isten? Annyi bajom van. Hol van az Isten szeretete? Nem tudom, hogy mit csináljak. Hol van az Istennek a kijelentése? Van, amikor akár keresztény emberek megkérdőjelezik azt, hogy biztos van Isten? Voltál már ilyen helyzetben? Úgy egy kicsit szellemileg egy ilyen egyensúlyvesztés. Mi van? Mi van most? Hol van az Isten? A zsidók ott Egyiptomban, amikor a fáraót szolgálták, akkor ott volt egy ilyen egyensúlyvesztés, hogy hol van az Isten? Hát már évek óta itt dolgozunk. Az apám is itt dolgozott, én is, még az unokám is itt lesz. Hol van az Isten? De mit mond a Biblia? Hogy az Isten fölötte volt ezeknek, és figyelte őket, és elhozta a szabadulásnak az útját. Ha te újjászületett keresztény vagy, és vannak néha ilyen bizonytalan pontok, ez oké, ez belefér. De figyelj a Szentlélekre, aki segít neked abban, vagy lehet, hogy előjön egy olyan kérdés benned, hogy hol van most az Isten, vagy van Isten, vagy mi van most? Következő pillanatban szól a Szentlélek, hogy ne aggódj, menj tovább. Én ott vagyok veled. Én majd segítek neked megoldani. És a hited újra tud szárnyalni, és újra tovább tud menni. És újra megragadhatod az Istennek az ígéretét, hogy Isten igaznak lásson téged, és az Isten igazságai működjenek az életedben. Ez jó hír, nem? Szóval én nem tudom, ki milyen szinten van. Az első lépésnél, vagy másodiknál, vagy a harmadiknál. De mindenképpen a lényeg az, hogy gyere a harmadik szintre. Hogy szánd oda magad Istennek, és mondd azt, hogy Istenem, hiszek benned, bízok benned, rád bízom az életemet. Mert amikor ez működik, akkor egyszerűen az Ábrahámnak az áldása, az Krisztusban a tiéd, az működik. És egyszerűen egy kiegyensúlyozott ember lehetsz, nehézségekben is, meg dicsőséges időszakban is, mert az Isten vezet téged. Gyertek velem, és imádkozzunk együtt. Drága Úr Jézus, gyere most, és kérünk téged, hogy minden olyan kijelentést, amit te mondtál nekünk, megígértél nekünk, személyesen valami üzenetet adtál nekünk, és ami talán úgy beporosodott már, talán el is felejtettük, vagy annyi nehézség támadt, és úgy gondoljuk, hogy ennek már nincs aktualitása. De tudjuk, Uram, hogyha te mondtad, akkor ez meg fog történni. És azért imádkozom most, Uram, hogy ezen a vasárnapon ébreszd a hitünket. Kérünk, gyere Szentlélek, és frissíts föl bennünket. Pesdíts föl újra bennünket, hogy ne egy ilyen álló víz legyen az életünk, hanem a hitünk, a veled való kapcsolatunk kezdjen újra pezsegni. Drága Úrunk, kérünk téged, hogy bocsásd meg a bűneinket. Bocsásd meg a hitetlenséget. Bocsásd meg az engedetlenséget, Uram. Tisztítsd meg a szívünket. És imádkozom azért, hogy aki még nem a tiéd, aki még nem lépett be az új szövetségbe, aki még nem a te gyermeked, kérünk, Uram, hogy ezen a napon munkáld a szívében a bűnbánatot, és add az újjászületésnek az örömét neki. Kérünk, Uram, hogy a te országod és a te munkád az tudjon kiteljesedni még inkább személyesen az életünkben, de a környezetünkben is. És köszönjük, Uram, minden ígéretedet. És imádkozom azért, hogy erősíts meg bennünket, hogy holnap és holnap után, amikor különböző élethelyzetekben leszünk, és talán nagyon nagyra nyílik ez az olló, És a te ígéreteid és a valóság nagyon messze van. Uram, kérünk téged, hogy erősíts meg, hogy a hitünkkel mindig megragadhatjuk a te kijelentett igédet, a te kijelentett igazságaidat. És tudjuk azt mondani, mint amit Ábrahám mondott, hogy rád bízzuk magunkat és hiszünk benned. Uram, kérünk téged, hogy erősíts meg így bennünket kísértések között, feladatok között, munkák között. Uram, szabadíts meg bennünket minden olyan dologtól, ami csak leterhelne. Segíts fölismernünk, amikor jönnek ezek a ragadozó madarak, és el akarják venni az örömünket, el akarják venni a hitünket, el akarják venni a békességünket. Uram, segíts, hogy tudjuk elzavarni őket. Tudjuk megvalani azt, hogy mi a tiéd vagyunk, hogy mi rád figyelünk, és amit te mondasz, az a fontos nekünk. Kérünk Istenünk, hogy így áld meg bennünket. Adj szabadságot a szívünkbe, adj örömöt, az Istennek a békessége hadd jöjjön, és úgy áraszt el a szívünket, lelkünket. És a te lelked, Uram, vezessen bennünket a következő napokban is. És köszönjük, Uram, hogy te azt mondod, hogy a barátaink vagy, hogy barátnak nevezel bennünket, hogy a barátaid lehetünk. Uram, köszönjük ezt a megtisztelő címet, köszönjük a szövetséget, köszönjük az ígéreteidet, dicsőség neked mindezért, Uram. És kérjük, hogy a te áldásod és a kegyelmed nyugodjon meg rajtunk, hogy engedelmességben tudjunk járni. És ezzel is tudjunk téged dicsőíteni. Segíts meg bennünket, Istenünk. Ámen.